így néz ki az M3D-nek a kezelőfelületen. Itt végül is a klasszikus 3D-s eszközök mellett, ami talán a mi szempontunkból, vagy ennek az alkalmazásnak a szempontjából így a legfontosabb rész,
igen,
az a 3D-es olvasó képessége, ami annyit tesz, hogy meg lehet adni azt, hogy egy adott területnek a vagy egy adott résznek a 3D-es objektumát az beolvassam. Itt én mondjuk választok egy ilyen 3D-es fájlt, és itt lent látható, hogy először is megpróbálja az adott 3D-es mapping alapján beolvasni a hozzátartozó materiálokat, majd pedig a hozzátartozó, tehát magát a 3D-es fájlformátumból eredő 3D objektum szerkezetet olvassa be. A kettő között lehetett látni némi minőségkülönbség és rögtön egy fagyás. Hogy ez most miért nem sikerült neki. Jó, akkor csináljuk másképp. Mert akkor... Ez egy 671 kilobájtos kis alkalmazás van, de hogyha ez így nem ment neki, akkor nézzük majd innen egy... Tehát itt akkor most... egy lépést a bemutatás kedvéért kihagyunk, és akkor rögtön nézzünk egy végeredményt. Jó. Itt egyrészt ugye van ez a klasszikus 3D-s szemlélet, miszerint meg lehet adni a különféle ablakoknak, hogy milyen típusú megjelenés mutasson. Amikor egy 3D-s objektumot az ember beolvas, akkor utána érdemes hozzáadni egy kameranézetet. Uh-huh. Ennek a úgynevezett free kamera segítségével tudunk utána mozogni a 3D-s részen belül. És ennek a kamerának a tulajdonságainak a változtatásával lehet végül is megadni azt, hogy az egyes területek így beláthatóak maradjanak. Itt a camera position segítségével tudjuk mozgatni a térben a kameránkat. Mondjuk konkrétan így valahogy. Tehát tudjuk így a magasságát változtatni.
Materiált hogy rendelsz?
Jó.
Az objektumokhoz az
Egyrészt a 3D-es szerkezetből adódóan egyfajta fa szerkezetben megjelennek itt a különféle elemek, és mondjuk egy konkrét példánál maradva, hogyha megtalálom, akkor például itt használhatjuk ezt a jó kis térkakut, azon szerintem pont jól be fogom tudni mutatni a dolognak a mikéntjét. Jaj! Belecsúsztam egy kicsit a térbe. Mondjuk vegyük ezt alapul. Itt ugye nekünk az volt a feladatunk, hogy az alkalmazások között, vagyis a termek között való áthaladásnál egy térkaput használjunk. Ennek a térkapunak most egyrészt ugye azért, hogy lássam azt, hogy mennyire tölti ki az adott teret, azért választottuk ezt a körös úgynevezett ilyen szerkezeti vagy draft képet, hogy lehessen látni, hogy mennyire takarja ki az adott objektumot. Később, amit már meséltünk arról, hogy ugye ezutána egy szerkesztető fájl marad, tehát ugye szöveges fájl marad, utána mindegyik materiál, vagy mindegyik ilyen textúra objektum kicserélhető. Uh-huh. És ebből lehet látni azt is, hogy ez egyrészt ez nem a végleges kép, de hát akkor nézzük konkrétan a dolgot. Először ki kell jelölnünk az adott materiált, ezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogy itt az Options fülnél van egy ilyen Hide, illetve egy ilyen Hide fülecske, amivel el tudjuk tüntetni, meg tudjuk jeleníteni az adott materiált, így lehet ellenőrizni azt, hogy végülis pontosan mi most melyiknél dolgozunk. Ez ugye most jelenleg a térkapu 2-es nevű rész. Ennek az elem, hogyha ki van utána jelölve, akkor megjelenik itt a felhasználó számára egy úgynevezett materiál fülecske, vagy nem is tudom, milyen funkció. Itt utána a felületre a materiálnak a megjelenítő képenyre kattintva ki lehet választani, hogy milyen típusú felületet szeretnénk. Mi alapvetően a bitmap image, tehát a bitmapes textúrának a felületét használunk. Itt most csak tisztán a minta, vagy a példaképpen megadunk neki most egy másféle materiált. Ez például egy felső freeze-nek lesz a materiálja. Itt beállítható azt, hogy milyen típusú felületi feszítést használjon, tehát hogy X-irányú, Y-irányú ennek a brightness fényessége, vagy nem is tudom, pontosan fényerejét lehet állítani, illetve ennek az úgynevezett ilyen ambient, tehát az egész felületének a szín használatát. Használhatunk egy preview nézetet, ebben az esetben rögtön a program generál egy ilyen felülete feszültséget, majd egy ilyen választás után ugye nézhetjük azt, hogy betette ezt az adott képet.
Oké, no, tehát ez volt az M3D, most akkor menjünk hát a Blendbe.
A következő képen történik az XML mentés. Itt az export funkcióval előjön egy export options képernyő. Itt nagyon fontos az, hogy a különféle fölkínált lehetőségek közül ezt a középső, vagyis az export elements inline nevű részt használjuk, és ebből a legördülő menüből a viewbox formátumot válasszuk. Hát nem csak az, hogy zoomolható, hanem ilyenkor a keletkezett XML-nek azok az egyes típusai, tehát hogy nem is tudom, hogy ezt pontosan hogyan tudnám elmondani, de valahogy ez majd egyszerűbb lesz elmutogatni, hogyha itt én ezt mondjuk most nevezem példának.
Jó.
Előtte ez igazán példa. Ja, igen, és akkor nem lenne baj, hogyha ezt átváltanám. Példa. Mindegy, ez most így jó lesz. Ilyenkor el kell számolni a gép, és ha van egy kis szerencsénk, akkor nem fog belefagyni. De hogy csinál, akkor ebből nekünk egy XML fájlt. Ezt az XML fájlt, ahol is mentettem,
Azaz.
És akkor itt van egy XML menünk. Ezt mielőtt még elkezdenénk különösebben nézegetni, a legjobb az, hogyha ráengedjük egy text editorra. És akkor végül is itt a felső sorban lehet látni a különféle exportálási funkcióknak a lényegi eltérését. Nekünk azért volt erre a Viewbox Element Inline verzióra szükség, mert hogy ebben az esetben a Viewport 3D teget a kamera taggel külön kezeli, és nekünk a mi alkalmazásunkban ezt a kamerát, illetve a kamerára vonatkozó részeket rögtön el is kellett hagynunk, mert nekünk ezt a kamera, ahogy tetszik, tulajdonságot a programunk adta hozzá, vagyis amire nekünk szükség volt, az csak tisztán ez a Model Visual 3D tagben található rész. Ezt, hogyha az ember megnézi, akkor több dolognak is föl kell tűnnie. Egyrészt az, hogy a modellben használt elnevezések átöröklődnek, vagyis például ebből lehet látni a name tageknél, hogy az adott 3D-s modellből melyik részre vonatkozik az alatta lévő tulajdonság része.
Ez alapján hivatkozza meg a kód is majd.
Pontosan, tehát mondjuk ez konkrétan a fülke résznek a kódjai. Itt persze szerepelnek a transform tagek, a különféle tulajdonságai, de ami nekünk mondjuk ebből a szempontból majd a, vagy legalábbis ennél az alkalmazásnál ez egyik legfontosabb lesz. Itt vannak a hivatkozások a 3D-s textúra részletekre is.
Okay. Akkor nézzük meg a blendet.
Így van.
Hogy jön ez át a blendbe?
Igen, még itt egy dolgot mutatnék, hogyha megtalálom. De akkor lehet, hogy tényleg ernősebb lesz rögtön így a blendre váltanunk. Uh-huh. Igen, még ez egy nagyon fontos része a dolognak, hogy a 3D-s objektumnak mindegyik eleménél lesz egy ilyen image source nevű rész. Itt az M3D által generált kép, ami adott esetben mindig egy PNG kiterjesztésű képfájl jeleníti meg. Ezeket a részeket fogjuk mi majd kicserélni az alkalmazásban a saját magunk által készített textúrákra. Egyrészt azért, hogy ne ezt a relatív nagy fájlméretet eredményező PNG-ket használja, hanem az általunk korábbi tesztek alapján kikísérletezett kb. 20-40-es kvalitású JPEG-eket. JPEG-ekre fogjuk cserélni, de pontosan ez az a tag, ami data bindinggal elég jól cserélhető, és mint hogyha egy ilyen változó lenne, egy elérési útvonalon keresztül megadható. De akkor nézzük a lényeget. Amikor itt vagyunk a blendben, akkor ugye először is létre kell hoznunk egy projektet. Jó projekt. Kiválasztunk ugye egyet, mondjuk, hogy legyen egy Test 1, létrejön a projektünk. És akkor látjuk itt az adott felületet. Nekünk ilyenkor az első és legfontosabb részünk az az, hogy itt a projekt fülön maradva hozzáadjuk, mint már létező tárgy, tehát add existing item, vagy kontrolli funkcióval, kinek hogyan.
És az izgi az egészben, hogy most egy MS Build projekt mappa hierarchiában vagyunk, ugye?
Igen, igen, és ugye amint én létrehoztam ezt a blendes állományt, rögtön már majd utána ebbe a térbe fogjuk, vagy ebbe a részbe fogja megjeleníteni a szükséges részt. Én ugye itt most kiválasztom egyrészt az XML-t, amit majd be akarok olvasni, másrészt a hozzá kapcsolódó textúra képeket, vagyis azokat a JPEG-eket, amiket hozzáfűztem. A megnyitás után persze a gép elkezd számolni, megjelennek a hozzáadott részek. És nekünk itt, ami még fontos, az az, hogy ilyenkor ugye az XML-t, és akkor itt most megint visszakanyarodnék ahhoz, hogy az M3D-be miért pont ezzel az element inline résszel mentettük el. És ezt pedig miután kijelöltük az adott XML-t, itt a resources panelen rögtön nekünk megjelenik ugye egyrészt a struktúrából adódó rész, és ilyenkor, hogyha hozzáadom ezt a külön XML verziónkat, akkor utána itt már a resource-ban egy M3D Viewbox fülecske jelenik meg. Ez nekem, ez az adott 3D-s elem, amit elkészítettem a M3D-ben. Hogyha megnézzük a struktúráját, akkor ennek ugye egyrészt a struktúrája adott, vagyis mindig van egy Viewport 3D állomány, ami tartalmazza az egész részt. Van minden esetben egy kamera nézetünk, amit utána a property fülön állítva tudunk meghatározni, hogy a kamera milyen látószöggel, milyen clipping pénekkel rendelkezzen. Illetve van magát a modell tartalmazó Visual 3D content rész, ami egyrészt tartalmazza a hozzá csatlakozó fényeket, és utána pedig az adott modellnek a 3D-s elemeit. Ezeket a 3D-s modellek elemeit az adott struktúrában, mint hogyha egy ilyen, hát végülis az is egy layer struktúrában kezelve, tudjuk módosítani, hogyha esetleg szükség van rá, de erősen javallod, hogy ezt még a 3D-s modellt kezelő programban készítse el az ember. Tisztán azért, mert a paraméterek tekintetében a 3D szerkesztő programok sokkal inkább alkalmasak egy ilyen 3D-s objektumnak a kezelése, szerkesztésére, mint sem a Blend.
Oké. Okay. Azt még megmutatnád, hogy hogy kötöd rá az ablatot? A data binding, hogy
a data binding rész az végül is itt a design panel mellett, az XML panelen keresztül jól látható, de mi ezt ennél az alkalmazásnál tehát az egésznek az összefogó úgynevezett keret alkalmazásával végeztük. Egyrészt, amikor átkerült ebbe a keret alkalmazásba, akkor az számunkra felesleges részeket, mint például a kamerát, a fényeket, azt ebből ki kellett szedni. És utána megmaradt tisztán csak ez a Visual 3D-nek nevezett középső rész. Hogyha megnézzük, akkor itt a szerkesztői nézetben egyrészt ellenőrizni tudjuk a modellnek a milyen minőségét, tehát tudjuk rá alkalmazni a klasszikus nézeti beállításokat, és ezzel lehet ellenőrizni azt, hogy a modell valóban megfelel a kívánalmainknak.
Oké. Még egy dolgot mutass meg nekem, négy szíves, ha itt vagyunk a Blendbe, az animációt. Esetleg nem is akár ezen a modellen keresztül, hanem már a kész rendszerből mutatnál egy storyboardot, hogy ez hogy van megvalósítva?
Hát az a baj, hogy ezen a gépen így most ezt így neked nem fogom tudni megmutatni, csak egy hozzá közel álló
részt. Hát egy egyszerűt.
Részt.
Azt kötetjük majd a másikra
esetleg. Igen, azt majd lehet, hogy azt majd onnan tudjuk megmutatni. Hát az animációkkal ugye mi úgy dolgoztunk, hogy az egész egy ilyen programozott felületből érkezett. Magyarán szólva nem úgy dolgoztunk, hogy mi ide most itt létrehoztunk egy timeline-t, és ezen a timeline-on keresztül csináltunk volna animációkat, hanem az adott objektumot program által vezérelve változtattuk a tulajdonságait, vagyis a különféle property értékeit ez a program kezelte.
Oké. Na, és nem tudom, hogy itt ezen a gépen van fönt a kész alkalmazása, de már annyit beszéltünk. A dologról nézzük már meg, hogy mi is a végproduktum.
Jó, akkor én itt el is búcsúzom ettől a résztől. Jó, és akkor szerintem akkor átkötjük a másikra, és akkor azon lehet majd jól megnézni, hogy
mi a vég.
Hogy pontosan ez hogy is
termék. Oké. Igen, mondhatjuk.
Jó, tehát amit látunk, az a kész alkalmazás, amiből egyrészt itt a nyitó képernyőt töltöttem be. Gyakorlatilag van egy komplett 3D-s terünk, amit modellezünk a nyitó oldalon, és ebben néhány kisebb objektum már előre el van helyezve, konkrétan a képek, de magukat az egyes múzeumi részeket pedig a programozottan tesszük be ebbe az előre elkészített térbe. És hát ennek az ablaknak tulajdonképpen a kialakítása az már a kész program struktúrának felel meg. Tehát itt mivel page objektumokkal dolgozunk, ezzel tudtuk elérni azt, hogy különféle targeteket tudjuk majd deployolni az alkalmazást. És látszik, hogy az adatok is itt már be vannak kötve. Tehát ahogy mondtam, meséltem korábban neked, itt XML data source-okat használunk, és ezen keresztül történik a data bindingnak a beállítása. És ez erőforrásként nyilván ezekben az ablakokban elérhető.
Tehát minden adat ebben az XML fájlban mondjuk?
Konkrétan használunk több XML fájlt is, és azokat az egyes termekhez igazítjuk hozzá, és a magyar angol nyelvű verziók is különböző szószokból érkeznek, de ugyanilyen deklaratív módon hozzá vannak kapcsolva az erőforrások, és ezek a könnyű váltást segítik végül is. Na most, ami még ebben talán érdekes lehet, az a 3D-s elemeknek az interaktivitás. Hát itt van az a 3D Tools által felkínált lehetőségeknek a tulajdonképpen egy példája, uh-huh. ami azt mutatja, hogy fogok egy tetszőleges geometriát, ami egy térbeli modellt jelent nekem, és arra ráhúzom a uh-huh. hagyományos módon elkészített 2D uh-huh. elemeimet, a keretet, képet, kiíratok uh-huh. hozzá szöveget. Itt egyébként a data binding is nagyon jól látszik, hogy a data source-okból kivett különböző elemeket hogyan rendeljük hozzá az egyes képekhez, illetve térbeli elemekhez. És látszik az is, hogy ezt nagyon egyszerű megcsinálni, mert egy stack panel ez teljesen standard WPF eszköznek számít, és a 3D kontrollok, a 3D tools pedig a teljes eseményvezérlést, a uh-huh. bindingot nagyon könnyűvé teszi nekem. Uh-huh. Itt ját látszik, hogy a left button up, mouse enter, stb. Események uh-huh. teljesen szokott módon a 3D-s térben is használhatóak. Uh-huh. Na most, ami érdekes, ugye, hogy ez a modell egy váz, megadja azt a teret, amiben dolgozni és mozogni uh-huh. fogunk, de nincs benne a tényleges tartalom. Uh-huh. Ezt pedig egy pillanatra átváltok most a stúdióra, egy load modell metódussal csináljuk meg. Tehát amikor egy térváltás történik, akkor gyakorlatilag a programhoz erőforrásként hozzárakott modelleket, amiket uh-huh. itt az előbb az MCD-ben és a Blend-ben előállítottunk, programozottan be tudjuk tölteni.
Igen.
Is
van. Itt az XML reader.
Itt van konkrétan XML reader-re, betöltjük a streamből, és egyszerűen az erőforrás, tehát a modellben elkészített helyre uh-huh. be fogjuk történni ezt a DOM tartalmat. Ez egy nagyon érdekes effektus egyébként a valóságban, mert igaz, hogy csak értékadásokkal dolgozunk, uh-huh. de géptől függően azért ez hosszú másodpercekig tarthat, attól függ, hogy ezt a 2-3-4 megabájtos modellt mennyi idő alatt képes feldolgozni uh-huh. a rendszer. Az egy más, ezen kívül egyébként még néhány erőforrás, nyelvi váltás, tehát data binding értékadás uh-huh. történik meg. De szerintem ez a programozási modell nagyon jól mutatja, hogy minimális kód legyártásával nagyon látványos és komoly változásokat vagy lehet csinálni a programban, hogyha jól elő vannak készítve egyrészt az XML modellek, másrészt pedig az adatforrások már rendelkezésre állnak.
Igen, igen. Kellőképpen bemosakodtál, akkor már mennek a dolgok. Oké, okay. Na akkor nem tudom, buildelünk egyet, vagy hát futtassuk le az alkalmazást.
Hát futtassuk le, itt még azt mutatni,
ja, igen, hogy a
milyen targetjeik van. Hát a deploymentben ugye különböző targeteket szeretnénk volna megcsinálni. Uh-huh. A debug és a release módban itt a lokális gépen fog nekem működni az alkalmazás, de ugyanúgy előbb tudom állítani az XBAP változatot is. Uh-huh. A kettő között nem csak igazából annyi a különbség, hogy mik azok a modell részek, uh-huh. vagy projekt részek, amiket statikusan be akarok linkelni, uh-huh. és mik azok, amiket dinamikusan tudom majd az internetről venni, tehát az XML erőforrásokat, illetve magában a Visual Studio projektben referencianként, illetve konkrét erőforrásként az összes kép rendelkezésre áll. Ennek egyiket az oka, hogy csináltunk egy offline változatot uh-huh. is, hogy ne csak internetről, hanem gépről
helyezhetően
is legyen, így van. Itt szükséges volt, hogy minden benne legyen. Ebből uh-huh. lett a szép nagy kb. 60 megabájtos XML-re, uh-huh. nyilván a nagyméretű képek uh-huh. és az erő uh-huh. és az XML fájlok miatt ez úgy jött. Uh-huh. Az XBAP változatban viszont ezeket az erőforrásokat nem is deployolja, uh-huh. és mivel más data binding fájlokat használ, ezeket közvetlenül a tehát ez egy data binding fájl, amit most nézünk. Uh-huh. Jól látszik, hogy közvetlenül a webről on demand szedi le azokat a részeket, uh-huh. amikre éppen szüksége van. Az egyéb tagek pedig a data binding-al a megfelelő adatelemekhez hozzá kapcsolódnak. Uh-huh. A bildelés, ez mondjuk egy release változat lesz, uh-huh. most helyben.
El is indítod.
Igen. Remélhetőleg gond nélkül ez most el fog igen. itt indulni. Jó. Na, hova lett?
Ott lehet, hogy csak bérdeltél.
csak bizonyítettem. Szerintem ez egy elég egyértelműen start gomnak tűnik.
Igen, de a release
viszont itt elmesélek egy érdekességet. Tehát történt már ilyen korábban is, hogy a stúdióból nem tudtuk elindítani a projektet. Tehát most itt ugyanaz a projekt struktúra, igen, a solution van nyitva.
Fizikailag ugyanaz.
Fizikailag ugyanaz. És ha elindítom, akkor a Blendből indítva a build az sikeres, és elindul az alkalmazás, a stúdió lehet, hogy valamilyen beta tulajdonság miatt időnként ezt nem csinálja meg. Most gyakorlatilag annyi történt, hogy átváltottam a Blendbe, és ott csináltam egy buildet, ugyanerre a beállítása. Itt látszanak is ugye a build opciók, hogy sok dolga nem volt, de most előállította azt az exit, amit kértem tőle az előbb a beállításokkal, és itt, itt látható a kész alkalmazás. Tehát, ami kevésbé látszik, hogy még én látványelemként kívülre rátettük egy gömbfelületre a Hősök terének a panorámaképét is, egy kellemes reggeli fotóval, és hát itt vannak azok a animációk, amikről beszéltünk, hogy gyakorlatilag a Blendben elő lehetett őket készíteni, és utána néhány programhívással ezeket a végtermékben pedig könnyen fel tudtuk használni.
Itt vagyunk bent.
Most pont bejöttem a belső teremre.
Quake 2 a szép művészeti múzeum.
Itt egyébként szándékosan próbáltunk ki egy ilyen fényárnyék hatást, tehát igazából ehhez a teremhez a textúránk is egy kicsit kevés volt, nem hát rendelkezésre annyi anyag, amennyi kellett volna. És akkor menjünk át a másikba, nem?
Ahol a képek vannak?
És itt van egy másik, jobban kidolgozott terem.
Ez azért rendben van.
Tehát ez, itt meg volt minden anyag, amire szükségünk volt hozzá, és hát itt vannak a képek is a falon.
Amit az XML fájlból adott kötsz.
Az elhelyezett, ugye. Igen, hát ezek azok a konkrét border és image objektumok, amiket megmutattam az XML-ben az előbb, és erre vannak az eseményvezérlők rákötve, amire megjelenik egy ablak, amiben a data, szintén data binding alatt többi részlet megmutatható. Akár magyar, akár angol nyelven. Na, itt van még egy érdekesség, amit röviden megemlítenék. Itt alól láttunk egy karuszát, ami viszont Silverlight. Ez egy érdekes kísérlet volt részünkről, hogy hogyan tudjuk ezeket a technológiákat összehozni egymással. Rögtön meg is mutatta egyébként a VPF-nek a korlátjait. Tehát, hogyha az interneten működünk, akkor egy sandboxban fut ez a VPF alkalmazás. És azért az ügyfeleknél, vagy a látogatók nagy részénél nincsen Silverlight telepítve. A sandboxból ez nem telepíthető korlátul a biztonsági korlát miatt. És azért ez egy érdekes probléma, amit valahogy meg kell oldani. Mi azt a megoldást választottuk, hogy a weboldalon, ahonnan elindítható ez az egész alkalmazás, ott felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Silverlight is telepíteni kell, mielőtt ezt az alkalmazást elindítják.
Egyébként, hogyha ezt nem teszik, akkor sem fagy le, vagy nem száll el, hanem csak megjelenik itt egy ilyen kék klasszikus Silverlight logóval ellátott gomb, és arra kattintva utána
A másik érdekesség, hogy, és ez meg a VPF-nek tulajdonképpen már a korlátait is feszegeti egy kicsit, tehát ez igaz, hogy egy frame taggel van megcsinálva, de valójában egy browser kontrollról beszélünk itt a 3D-s környezeten belül, és ez sok effektet, animációt nem tud, ezért ha jobban megnézed, akkor az ablak az egy 3D-ben megjelenik, és amikor elkészül, akkor érkezik meg a browser kontroll közepébe, tehát nem tud átlátszóságot, nem tud transformációt kezelni, ami más objektumokra jól működne.
Igen. Hát itt komoly com interop problémákat kellett megoldani, hogy a böngésző ott meg tudjon egyáltalán jelenni. Úgyhogy ez a frame objektum.
Ez egy frame objektum, igen. Megcsináltam tesztkódokat hagyományos interop objektumokkal, és akkor létrehozok browser objektum komponenseket bent a programban, de az még inkább biztonsági problémákat okoz, és nem igazán vállalható megoldás. A koncepció egyébként annyi, hogy itt a gyűjteményekből kiválasztott 12 képet mutatunk meg a teremben, és azokra kattintva lehet a további részleteket megtudni.
Nagyon jó. De hát inkább szerintem javasoljuk itt a Channel 9 nézőknek azt, hogy menjenek fel a szép művészetének a websájtjára, és onnan el lehet indítani az XBAP-ot, mindenki megnézheti a végállapotot. Mi az URL?
Az URL az www.mfab.hu. illetve természetesen az idd.szépművészetihu is igen. Ugyanígy használható.
Oké. Okay. No, fiúk, lassan betelik a második kazettám is, és valahogy össze kéne foglalni ezt az egész projektet, amiben benne voltatok. Meséltek el most így összességében, milyen volt ez a tapasztalat, ha csak egy mondatot kéne mondani.
ez egy nagyon izgalmas játék volt tulajdonképpen, amivel én azt hiszem, hogy tudtuk egy nagyon izgalmas technológiai demót csinálni, hogy mire képes a WWPF, és azt is rögtön megtapasztaltuk, hogy mi az, amire nem képes jelenlegi változataiban a rendszer. Lehet, hogyha előre tudtuk volna, hogy ez a 3D modell milyen konverziókkal jár, akkor nem biztos, hogy belevágunk így utólag. Természetesen azt mondom, hogy nagyon-nagyon érdemes volt megcsinálni, és sokat lehetett tanulni is belőle, és még talán egy használható végterméket is elő tudtunk állítani.
Igen. Designerek, fejlesztők, nagy barátságon. Mit gondoltok a dologról?
Hát az biztos, hogy még van mit fejleszteni a technológián, de én ezt egy jó kezdeményezésnek látom. Tehát vannak benne olyan lehetőségek, amikkel eddig nem kecsegtettek más technológiák, de ugyanúgy, hogy minden új dolognak megvannak a gyerekbetegségei, amiket remélhetőleg idővel kinő. Például mondjuk azzal, hogy most mi egy ilyen múzeumot bejáró alkalmazást készítettünk, azért valószínűleg már a határát feszegettük a dolognak a jelenlegi állapotában, de ennél egyszerűbb, ahogy az beszélgetés elején szó volt róla, egy egyszerűbb 3D-s effektekkel megtámogatott alkalmazást készítve nagyon látványos weboldalakat, vagy azok kiegészítőt lehet elkészíteni.
Értem. És akkor egy üzenetet, hogy mit üzentek a fejlesztőnek, hogy ki mikor használja a 3D-t, meg mire?
Hát, szerintem a 3D használatánál a legfontosabb dolog az, hogy egyrészt, amit csak a tapasztalat tud megadni, ebben a műfajban, vagy ebben a témakörben. Az, hogy erre először is észre, tehát, hogy meg kell tanulni a felhasználó fejével, a felhasználó szemszögéből gondolkozni. Nem szabad a 3D-s elmeket túlbecsülni, ugyanakkor, hogyha sikerül megtalálni azt a középutat, ami egy 3D-s vizuális megjelenítés, illetve egy adott alkalmazás effektív céljából elérhető, akkor szerintem egy nagyon ütős és értelmes projekt kerekíthető belőle, amihez jelenleg most a Blend egy nagyon jó társ.
Okay. Hát fiúk, köszönöm szépen a riportot, és remélem, hogy hamarosan egy újabb killer WPF alkalmazásról tudunk majd beszélgetést csinálni a channel-en. Szervusztok!
Sziasztok!